İthon Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Én lakára kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Etéthez tartozik, a Gagypatak völgyfőjében a Firtos tető nyugati lábánál fekszik. Félreeső, nehezen megközelíthető helyen alapították az Árpád korban, ott, ahol már a római korban is jelentős település, Dácia keleti limeszének egyik kasztelluma épült meg. Én laka a 19. században élte virágkorát, a 20. század elejére életerős, gazdag faluvá vált, ami még évtizedeken át éltette a helybelieket. Pezsgő társadalmi és kulturális élet jellemezte, ez azonban már a múlté. Lakosságának száma a szocializmus éveiben csökkent, ma viszont egyre többen fedezik fel és próbálnak gyökeret verni ebben a labirintus faluban. Iskolájának csendjét sajnos már nem verik fel a kisiskolások. Unitárius temploma, a tájház, a falu épített öröksége és a lakosok vendégszeretete nagyon sok turistát vonz.
Én lakának a demográfiai tényezője az helyben topogott. Általában a családtípus két gyerek volt, úgyhogy az stagnált hosszú időn keresztül.
Nagyon sok én lakiporta így örült ki, hogy az itthon maradt idősek, ahogy sorra meghaltak. Nem volt már, aki itt maradjon, nem volt, aki már visszajöjjön.
Nem lesz jövőnk, ha nincsenek gyökereink, ezt meg kell értenünk.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Tímmel vagyok, az Én laki unitárius egyházközség lelkésze. 9 éve, hogy én lakára jöttem, meghívott a közösség akkor lelkészének. Hát elröppentek ezek az évek nagyon, úgyhogy mindig a november elseje, mind a mellett, hogy az elhunyt szeretteinkért imádkozunk, és olyankor este fele összegyűlünk a templomban egy olyan fajta visszatekintés is számomra, amikor mérlegelek, hogy vajon mit jelentett a plusz egy év ebben a közösségben.
A szülőfalutól nem olyan távol szolgál a tiszteletes asszony, hiszen Szent Ábrahámi. Jó ez a közelség?
Igen, nagyon szerettem azt, hogy ez így alakult, hogy a gondvisel is valahogy így rendezte az életem szálait. Számomra nagyon kedves mind a két falu gyerekkoromtól kezdve, hiszen édesanyám itt született én lakán, és sok más én laki családhoz hasonlóan az ő családja, szülei is úgy döntöttek, hogy elköltöznek innen a kommunizmus sűrű éveiben, a megélhetés, a munkahely miatt. Gyakorlatilag a 90-es évek elején nagyon sok én lakiporta így örült ki, hogy az itthon maradt idősek, ahogy sorra meghaltak, nem volt már, aki itt maradjon, nem volt, aki már visszajöjjön, a fiatal családok nem láttak abban fantáziát, hogy visszajöjjenek a városról, vagy távolabbi vidékekről. Így adta el az én családom is a szülői portát. Én gyerekként mindig csak halottak napján jöttem vissza, tehát ez is egy ilyen érdekes visszaköszöntő ebben a történetben, a temetőkertben, mert már nem volt ház, nem volt porta, ahova visszajöjjünk, csak a kedves ismerősökhöz. Hát eltelt 21 néhány év, és akkor visszajöttem a közösségbe, hogy mint a falu lelkésze egy más minőségemben. Szent Ábrahám is, közelségében is fontos számomra, lelkileg is. Sokat kaptam, lelkészként onnan indultam el. Az, amit én lakán látok és megélek, még jobban elmélyíti a ragaszkodásomat a szülőföldhöz és a vallásomhoz, egyházamhoz.
Az énlaki ember hogy fogad egy fiatal lelkésznőt? Mert gondolom, hogy ahhoz szoktak, hogy férfiak szolgálnak itt énlakán, vagy szolgáltak.
Minden közösség ehhez szokott hozzá az elmúlt évszázadok során, és talán erre ők tudnának a leginkább válaszolni. Én arról tudok beszélni, amit érzek. Elfogadva érzem magam, és segítve általuk. Úgy gondolom, hogy annyira rossz nem lehet a közös munkánk. Megszeppenve érkeztem annak idején ide a közösségbe, bár hívtak, és én is vágytam ide egy nagyobb közösségből, de azzal is számoltam, hogy soha nem volt korábban női lelkésszel dolguk. Nem tudják, mit jelent ez. Azt is tudtam, hogy vágynak arra, hogy saját lelkészük legyen. Aki nem, közben úgy látszik, hogy az is rájött, hogy jobb ez így, mint hogyha valaki csak beszolgálna. És hát kihívás volt, mert az első kebli tanácsi gyűlést azt úgy tartottam, hogy mind szüleim vagy nagyszüleim korú emberek, főleg férfiak voltak abban a presbiteri gyűlésben, és hát nagyon sűrűn kértem a Jóisten segítségét, hogy én ezt megfelelő módon tudjam koordinálni, és hogy találjuk meg a közös hangot. Hát úgy gondolom, hogy az elmúlt évek munkái, közös sírásaink és örömeink és ünnepeink csak bizonyítják, hogy megtaláltuk, vagy igyekszünk mindig megtalálni a közös hangot.
Hol volt az előtti szolgálati hely?
Sepsiszentgyörgyön, azelőtt meg Aranyosszéken, Torockón és Torockó-Szentgyörgyön voltam gyakornok. Ezek is mind hozzáadtak a szolgálatomhoz. Láttam más vidékeket, sokkal nagyobb közösségeket. Annak idején az eredendő közösségem a Szent Ábrahám is sem volt egy kicsi, de mindegyikben a hívek másképpen élték meg azt, hogy ők magyarok, hogy székelyek, vagy éppen unitáriusok. Úgy jöttem nagy gyülekezetből kicsibe, hogy körülbelül tudtam, hogy mire számíthatok.
Itt énlakán hány lelket számlál az unitárius egyházközösség?
Papíron és számok tekintetében keveset, de a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Ilyen 130 körül van a tagjaink száma, évről évre változik. Nyilván ez a hozzánk beköltözőktől is függ, meg attól is, hogy hányat kell utolsó útjára kísérnünk. Nagyon sok olyan család tartozik hozzánk, akik ugyan nem élnek helyben, de fontosnak tartják, hogy ehhez a közösséghez tartozzanak, és hozzánk fizetik be az egyház fenntartási díjat, de ezen túlmenően részt vesznek a közös munkáinkban, vagy az ünnep számukra úgy ünnep, hogyha beülhetnek az autóba, és hazajönnek, és itt vesznek úrvacsorát, és mindig az ilyen ünnepek, vagy akár temetések is a hazaérkezésről is szólnak mindnyájunk számára, mert van egy olyan közösségünk is, akik visszatérőink, akár turistaként, akár zarándokként, és ezek az emberek néha, ha szabad ilyet mondani, akár értékesebbek is tudnak lenni egy passzív helyben élőnél, aki lehet, hogy befizeti az egyház fenntartását, de nem vesz részt semmiben, miközben valaki, aki távol él és nem tagja a gyülekezetünknek, újból és újból visszajön, nyomon követi interneten vagy a valós életünkben, hogy mi történik és eljön és segíti a munkánkat, vagy részt vesz valamiben, amit itt együtt próbálunk életre hívni. Én sokkal tágabb perspektívában látom, hogy kik tartoznak ide.
Milyen a temetések és a születések aránya?
Az idei statisztikánk nagyon jó, nem akarom elkiabálni magam, de az idén nem temettünk, és kereszteltünk igaz egy olyan gyermeket, akit hazahoztak a család harmadik gyermekeként, és a testvéreihez hasonlóan a szülei azt vágyták, hogy ő is itt legyen keresztelve, énlaki gyökerű családról van szó. Nem itt élik a mindennapjainkat, de hozzánk kötődnek. Általában több temetés szokott lenni, mint keresztelés, de van egy ilyen stagnáló szám, hogy nem veszítünk azért olyan sokat, és mindig valamivel többet nyerünk, ha nem is lelkek és életek számát tekintve, de azt, amit itt együtt meg tudunk élni. Nagykorú öregjeink vannak, akik aktívak, akik sokat hozzáadnak az itteni életünkhöz, és az a maroknyi gyerek is, aki van, hát 15 gyerek lakik a faluban állandóan, ők is ott vannak mindenütt, ahol a szüleik, ahol a felnőttek ott vannak, az ünnepek elképzelhetetlenek. Nélkülük.
Esketési szertartást újra kell tanulni, vagy folyamatosan gyakoroljuk?
Sajnos nem. Amióta én lakán vagyok, nem volt helyi pár, vagy itteni kötődésű párt adhattunk volna össze, vagy az életükre kérhettük volna Isten áldását. Ilyen téren gyengén állunk, de sok minden más kárpótolja ezeket a számokat.
Azt látom, hogy rendben van a templom, rendben van a parókia, bizonyára néha közmunkázni is lehet, vagy mindent fizetünk?
Szerintem a hitélet nem erről szól. A hitélet az arról, hogy emberileg hogyan éljük meg az egymással és Istennel való kapcsolatunkat. Nyilván ez is fontos, és a kívülről érkező elsősorban azt látja, hogy milyen állapotban van valami, és akkor az üzen arról, hogy mennyire tartja a közösség fontosnak, hogy milyen állapotban van a temploma, a környezete annak, a parókiája. Az első években, amikor ide kerültem, valóban a munkám nagy részét az ölelte föl, hogy lakhatóvá tegyük az amúgy szörnyű állapotban lévő parókiát, aztán a templomot is javítgattuk, és egy néhány év után belefáradtam ebbe a külső építkező munkába, és egyre inkább azt éreztem, miközben a gyermekeim is megszülettek, hogy itt a közösséget valahogy másképpen kellene most építsük és szépítsük, és az elmúlt 3 évben gyakorlatilag nagy beavatkozásaink így építkezés nem is volt, mert hogy a prioritások is másfele mozdultak el. Nyilván ebben a pandémiának is, a gazdasági válságnak is szerepe volt és van, de annak is, hogy talán rátapintottunk a pandémia idején arra, hogy hol rejtőznek a valódi értékeink és forrásaink akkor, amikor össze kellene szedni magunkat egy nehéz élethelyzetben. Így vannak olyan eseményeink, például az egyházköri találkozunk, aminek házigazdái vagyunk júniusban a Firtos alatti kilátónál, vagy a reggeljáróin laka fesztiválunk, vagy napok, vagy a gyermektábor, ami most nyáron volt. Sokan furán néztek ránk, hogy hova akarunk gyerektábort szervezni én lakán, ahol alig van egy csuporék gyermek, és a végén kiderült, hogy 30 gyermek gyűlt össze, és mindegyiknek volt valami énlaki kötődése, és egy nagyszerű, hangulatú és tartalmú tábort zárhattunk. Valahogy az egész életünk, lüktetésünk ebben leledzik, hogy hogyan éljük meg azt, hogy ünnep az élet, hogyan tudunk gyerekként, fiatalként, idősként, felnőttként bekapcsolódni ebbe a pörgésbe, zsongásba, ami itt van. Kívülről jövőnek olyan csendesnek és akár élettelennek is tűnik az, amit én lakán van, de mi igyekszünk a hitéletünket is pezsgővé tenni, és mindig valami újat is kitalálni, de visszahozni a régi tapasztalatainkból is azt, ami jó, és valahogy így élni meg a közös életünket egymással, meg Istennel.
Azokat is megmozgatják ezek az események, akik amúgy nem járnak templomba, és annyira nem foglalkoznak az egyház dolgaival?
Igen, mert sokféle szelete van annak, hogy hogyan tudja valaki megélni azt, hogy ő vallásos ember, hívő ember, egyáltalán, hogy ember. Lehet, hogy nem ér rá, vagy nem az a fajta ember, aki közösségben vágyik imádkozni. Imádkozni millió módon lehet. A munkánkkal is lehet, az alkotásainkkal is. Úgy gondolom, hogy ennek legalább annyi oldala van, ahányfélék mi vagyunk, de lehet, hogy az illető eljön mondjuk egy közmunkára, vagy részt vesz egy ünnepben, vagy megsüt egy süteményt mondjuk a reggeljáróra, vagy a gyermektáborban eljön és felügyel, vagy a kertjét megnyitja előttünk, hogy ott ebédelhessünk a gyerekekkel egy nap. Valahogy nyitottnak kell lenni arra, hogy mind mást tudunk adni magunkból, másra van igényünk, és másképpen éljük meg a hitünket, azt, hogy mit jelent nekünk az élet.
Annyiféle ember él most már itt én lakán. Hát vannak az őslakósok, vannak a beköltözöttek, vannak azok, akik majd ezután fognak beköltözni, mert érdeklődnek. Ezek mind ott vannak az Isten tiszteleten? Vagy ez is olyan, hogy mikor kér rá, és mennyire tartják fontosnak?
Nincsenek ott persze folyamatosan, de a helyiek sincsenek ott folyamatosan. Ennek ellenére nem panaszkodhatom. Egy jó templomba járó, énekes és jól imádkozó közösség az én laki, aki nagyon gyakorlatias módon éli meg a hitét. Szeretnek az itt élők közösségbe járni. Összehasonlítva a szomszédos falvak vasárnapi gyülekezeteivel mi nagyon elől járunk sokszor. Egyeztetek itt a kollégáimmal, vagy családtagokkal, hogy na hányan voltatok, vagy milyen volt a hangulat, és akkor mindig olyan irigykedve mondják, hogy megint többen voltatok, és már megint történt nálatok valami, és erre úgy büszkék. Korábban is azt mondták, hogy az én lakik mindig egy fejjel magasabban járnak a többieknél. Ez nem gőgösség, hanem egy, azt hiszem, kérdemelt büszkeség, vagy hogy tudják, hogy hol értékeljék, és hogyan értékeljék magukat. Ha az ember valami jót és jól tesz, azt érzi, azt hiszem, és akkor nem méltatlanul büszke arra, hanem szeretné megmutatni másoknak is, és szerencsére sok ilyen alkalom van itt nálunk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nagyon sokan érdeklődnek én laka felől az itteni értékek iránt az utóbbi évtizedekben, mondhatjuk ezt így. Ez mennyire zavaró, vagy mennyire jön jól az én lakiaknak, hogy látja a tiszteletes asszony?
Sokan megjegyzik, hogy méltatlanul nagy reflektorfényben van a falu, mert hát ide jönnek, és porosköves utak vannak, csomóféle olyan gubanc, ami Székelyföld millió más kis közösségére vagy falujára is jellemző, és akkor mit lát itt más egyáltalán? Mindnyájan másképpen látjuk. Az én lakám az nyilván nem ugyanaz, mint a Lilla néni, akkor szomszédban lakik, vagy az Istváni, aki nemrég költözött ide, vagy akár ide jön, akár innen származott valaki, mert aki innen származik és távol él, az mondjuk nosztalgikus kritikusan tekint rá. Tény, hogy vannak olyan kézzel fogható és érezhető értékek ebben a térben, itt a Firtus alatt, amik megmozgatnak az emberben sok mindent, hogyha érzékeny rá. Van, aki számára egy poros-köves kis falu, számomra minden.
Tudományos kutatóktól elkezdve egyszerű emberekig mindenki jön. Mit kutatnak itt?
A régmúltat, például a római időszakot, hiszen a Limes, a Római Birodalom keleti határvonal ezen a vidéken is átvonult, és ennek nyomai is vannak, így minden nyáron régészeti kutatások, ásatások vannak ennek jegyében. Van egy műemlék templomunk, amit nem kell különösebben bemutatni, millió forrás van, ahol utána lehet olvasni, nézni annak, hogy mennyi látványossága, érdekessége van a műemlék templomunknak. Van egy környezet, az épített örökség, a falu tornácos házai, csűrös pajtái, aminek az épített örökség védelmét már több mint 20 éve Budapest 5. kerülete támogatja a helyi építészcsapattal együtt. És hát van egy olyan kulturális múlt, ami jellemezte ezt a falut, a közösségét, hogy szerették a művelődési életüket, hogy könyvtáruk volt, színjátszó csapatuk volt, aki nagyon jól teljesített, és versenyekre is eljártak a nyugdíjas tanítóbácsi vezetésével. Dalárdájuk, nagyon sok zenekaruk volt a környék zenészei közül, ma is sokan tulajdonképpen innen indult az életük, és úgy tevékenykednek a környékbeli falvakban és városokban, hogy mindenki tudja róluk, hogy én laki kötődésűek. A mindennapi munkán, az állattartáson, a mezők meg művelésén túl volt egy igény a helyi közösségben éveken, évszázadokon keresztül arra, hogy valamit többet is tegyenek, és nagyon sok tanítót, kántortanítót, papot, a közművelődésben előjáró embereket adott a környéknek, és egyáltalán a magyarságnak ez a picike falu.
Évekkel ezelőtt felröpent a hír, hogy szeretnék, hogyha a világörökség részévé válna én laka. Ezt a lakósok, az itt élők hogy fogadták? Ők szeretnének egyáltalán a világörökség részévé válni, mert bizonyára akkor egy kicsit úgy megváltozik az életük.
Vannak olyan turisztikai útmutatók, könyvek, ahol már úgy jelenik meg, és akkor jönnek a turisták, és mutatják a mondatot, hogy hát ne, itt azt írja, hogy már UNESCO díjas ez a falu, mondtam, hogy hát nem, valamikor elindult egy folyamat, de aztán abba maradt. Nem tudom, hogy mennyivel adna többet hozzá ahhoz, mint ami van. Megszokták, azt hiszem a falubeliek azt, hogy sokan járnak ide, sokan átsuhannak én lakán, hogy ha jönnek, akkor többnyire a templomnál kötnek ki a vendégeink, vagy végig sétálnak a faluházait megnézni. Több napig itt megszálló vendég ritkább, inkább olyanok vannak, akik egy fél napot, egy napot arra szállnak, hogy eljönnek megnézni a falut, aztán megmásszák a Firtost, és kirándulgatnak a környéken. A helyiek számára pedig egyelőre nem jelent anyagilag segítséget az, hogy vendégek járnak ide. Talán a turizmust, hogyha egy picit másképpen sikerülne rendezni, hogy ne csak egy-két családnak legyen ez bevételi forrás vagy lehetőség, akkor másképpen látnák, de egyelőre még arra vannak berendezkedve, hogy vagy nyugdíjasok, vagy fiatal családok, akik gazdálkodnak, és hogyha nincs egy olyan plusz tér, ahol mondjuk vendéget tudjon valaki a saját élettere mellett vendégül látni, akkor még nem tud így gondolkodni sem, hogy akkor mi többletet hozhat számára az, hogy mondjuk itt megszáll egy vendég. Több esetben inkább nyűk, mert ehhez kell egy másfajta szemlélet is, hogy képes légy arra, hogy befogadj egy idegent, és hogy ezt hogyan fogadod.
Az, hogy itt vezet keresztül a Mária út és a Via Transilvánica, ez hozott sok idegent?
Hozott és hoz. Elég nehéz nekünk ezt lemenedzselni, mert egy olyan picike falu van itt, ahol nem hemzsegnek azok az emberek, akik önként szívesen mondjuk kinyitják a templomot, ha én nem vagyok itthon. Van egy idős néni, Koronka Lila néni, aki távollétemben kinyitja a vendégeknek az ajtót, és nagy lelkesedéssel bemutatja a templomot, az én laki múltat, mindazt, ahogyan ő látja ezt a falut és közösségét. De ha ő nincs, és hát ő is most már közel 80 éves, és én sem vagyok a faluban, és ezt előre nem közlik le velünk, hogy látogatni szeretnék, akkor nem nagyon van más, aki kinyissa. Persze a többnyelvűség is fontos, hogy valaki legalább köszönni tudjon románul, angolul, akár más nyelven is, és egy ilyen pici helyen ez is nehezen megoldható. Örülünk az idegeneknek, mosolyogni bármilyen nyelven lehet, és hát a templomban és a környezetében is többnyelvű ismertető táblák is vannak elhelyezve, tehát nem marad teljesen élmény vagy tartalom nélkül az, aki hozzánk jön, de a helyiek nem nőttek még fel ahhoz, hogy mondjuk ha egy román vagy egy nyugat-európai vagy külföldről érkező vendégön, akkor eltársalogjanak vele arról, hogy akkor itt milyen az élet.
Elég kúszák ezek az utcák. Igaz, hogy mindig vissza lehet oda térni, ahonnan elindultunk, de van olyan turista, aki eltéved, mert bemegy egy kis utcán, aztán felmegy egy dombon, lemegy egy völgybe, és már lehet, hogy elveszítette az irányt. Volt erre példa?
Igazából az a ritka, aki könnyen ide talál. Sokszor hívnak és kérik, hogy alaposan magyarázzuk el, hogy akkor most jobbra vagy balra kell térni. Sokszor térképet küldök arról, hogy hogyan jussanak el, vagy elmagyarázom, hogy a GPS-re miért ne hallgassanak, vagy látjuk, hogy köröznek a faluban, és már kétszer-háromszor elmentek mellettünk, és még mindig nem húzták le az ablakot, hogy megkérdezzék, hogy akkor merre az arra. Hát ezek nagyon komikus, vicces szituációkat tudnak szülni. Egy román műsorban labirintus falunak is nevezték én lakát. Valóban ezek a kusza, egymásba ölelkező utcák könnyen megtévesztik az ide érkezőket is. Erről mindenféle történetek is születtek már, hogy ki hogyan élte ezt meg. A falu szerkezete a középkorból megmaradt falu szerkezet, és ennek köszönhető, hogy nem egy főút van, amiről néhány mellékutca esetleg leválik, hanem itt teljesen egy ilyen valóban labirintusszerűen egymásba ölelkező utcák és zsákutcák vannak. Mi a faluban, amikor közlekedünk, általában a kerteken keresztül járunk gyalog. Ilyen átlépők vannak például, vagy a kerítésen, vagy az udvaron vágunk át. Amikor 9 éve ide kerültünk, hallottuk, hogy nyílik a kapu, vártuk, hogy valaki kopogni fog rövidesen az ajtón, de nem kopogtak, és akkor rájöttünk, hogy csak rövidítettek az udvaron, és ehhez hozzá kellett szokni, hogy ez nem az az intim tér, mint mondjuk egy városi környezetben, ahol ha valaki a tömbház ajtaján bekopog, be is jön, hanem itt átvágnak az udvarodon, mert ez egy köztér, ahol olyan jól el lehet találni a másik célpontig.
Van egy legenda a degenyes szekérről és a gazdájáról, hogy addig keringett, hogy kivíratt, és még mindig itt volt én lakán, de ugyanezt a történetet elmesélte Kénosba is.
Igen, ismerem a kénosi történetet, és hiszen Kénosban is unitárius közösség van, úgyhogy tudok róla, hogy vannak ilyen kapcsolódások, és valószínű van még Székelyföldön más hasonló település is, vagy ha nem degenyeges, akkor már. A fő motívum a lényeg, hogy itt valóban könnyen el lehet tévedni.
Szóba jött a műemléktemplom, az itt van egy domb tetején. Messziről nagyon szépen látszik, de róla fényképet készíteni nem igazán lehet. Mit illik tudni erről a templomról?
A templomunkat valamikor a 10.-11. században építették a templom dombjára. Tulajdonképpen ez a szíve, a közepe a falunak, és ugye a térképen is, vagy a fényképen is légifelvételről olyan szépen látszik. Mint hogy egy ilyen szív alakú formája is lenne a templomkertnek közepén a templommal, és aztán ott körülötte szépen sorakoznak a lakóházak. A templomunkat valamikor a 15. században építették át és bővítették gótikus stílusban. Egyébként az eklésia, Firtus Martonos és Firtus Várajával egy közösséget alkotott. Az első írásos feljegyzés a pápai tizedjegyzékből való 1331-ből. A falu nevének a változatait is ismerjük. Jenő laka, Jand laka, Jana laka a feljegyzésekben korábban, és így ebből alakult ki végül az én lakam. Valamikor az erdélyi reformáció idején lett unitáriussá az addig katolikus közösség, mivel az egész közösség unitáriussá lett, így a templom is unitáriussá vált, nincsen más vallású közösség a faluban, így más templomot sem építettek. Néhány más felekezetű él ma is itt, de ők is a mi templomunkba járnak el istentiszteletre, és közülük jó néhányan ünnepek alkalmával úrvacsorát is vesznek. 1661-ben volt egy olyan kései török tatárdulás, amikor a templomba menekült falu népét a faluval együtt majdhogy nem elpusztítják az itt átvonuló seregek, a korábbi gótikus mennyezet ekkorom rá a bent lévőkre. Hát ebből a nagy tragédiából 7 év után ócsodik fel a közösség, akkor sikerül újjáépíteni a falut és a templomot, és 1668-ban készül el az a kazettás mennyezet, ami egyedi tulajdonképpen a Kárpát-medencében teljesen megmaradt, és 8 év alatt restaurálódott, a múlt évben zárult le a restaurálási munkafolyamat. 88 kis négyzet kazetta van a mennyezeten, nincs két egyforma, ez az egyik különlegessége, a másik pedig talán nagyobb híre annak van, hogy rovás írás felirat is van az egyik kazettán, pont az orgona csúcsánál. A rovás felirat tartalma az unitárius jelszó, egy az Isten, és annak a mesternek a neve, aki megfestette a mennyezetet, őt Muzsnai Györgynek hívták, és nem régiben derült ki róla, hogy nem egyszerűen bútorfestő piktor volt, hanem ő maga is unitárius lelkész, és abban az időszakban időszakban a Homorod mentén több közösségünket is szolgáltam. Főbb látványosságai még az úrasztala és a szószék korona, 1758-59-ből valók ezek. Az orgonánk is egy különleges darab 1848-ból. Szinte minden darabjáról annak a templomnak mesélni lehetne bőven. Aki szeretné látni, jöjjön el, és majd többet mesélünk róla, akár én, akár Lilla néni. Csak kérem, jelentkezzenek be.
A falakat is próbálták feltárni, és látszik a kazettás mennyezet alatt egy motivum sor. Ez is azért megosztotta a közösséget.
Igen, van díszítő motivum kívül is belül is. Ez a tavaly került elő a messzelés alól, nem tudtunk róla, hogy ott van. Az időseink sem emlékeztek már erre, nem tudni pontosan, hogy mikor messzelhették le. Lényeg, hogy a falkutatás során kiderült, hogy ott van ez a díszítés, és amikor feltárták, akkor nagyon furcsán fogadták. Volt, aki azt mondta, hogy hát itt megmásították a múltunkat, és hogy itt ortodox templomot csináltak a templomunkból, szóval annyira nem rajongtak azért, hogy előhívtunk a múltból egy ilyen szeletet is, miközben egy művészettörténész, egy építész, egy restaurátor, hát ezt hatalmas kincsnek látja, és minden ilyen picike szelet, ami hozzáad a már ismert múltunkhoz valamit, az kedvesebbé teszi számunkra ezt a templomot és a közösségét.
A harangok az eredetiek?
A kisebbik harangunk a 18. század végéből való, az 1700-as évek végén került oda, ez megmaradt. A nagyobbik harangunk pedig 20. század elejé.
Orgona szól most az istentiszteleteken, vagy énekel a közösség?
Ha van, aki megszólaltassa, akkor szól. Sajnos nincs állandó kántorunk már több mint 15 éve, emiatt az istentiszteleteink énekszóval zajlanak. Nagyobb ünnepek alkalmával hívunk kántort, de saját hangszerükön szeretnek ők is inkább játszani, hiszen az orgona, ha nincs használva, leragadnak a billentyűk, és amúgy is egy ilyen lábbal fújtatós régi mechanizmusú orgonánk van, ami nyilván szeretné, hogyha restaurálódna szintén.
A temető is ott van a templom körül. Valamilyen logika szerint temetkeznek, de kívülálló azt látja, hogy össze-vissza van ott minden.
Igen, ezt legjobban a helyiek látják nyilván. Ez a legrégebbi temetőkertünk, ami a templom körül van. Voltak olyan időszakok, amikor nem lehetett, nem engedélyezték az ott való temetkezést, ekkor két újabb, nagyobb temetőkert is kialakult, ahova máig temetkeznek bizonyos családok. Családok szerint van, igen, a temetkezés, és ha végig sétálunk, akkor látjuk, hogy melyek ezek az őshonos énlaki családok. A keresztnevekből pedig azt is látjuk, hogy nagy előszeretettel használták a bibliabeli férfi és női neveket.
És van egy nagyon régi hársfa a temető közepén, ahogy én meg tudom ítélni.
Igen, a templom északi felén van egy óriás hársfánk, aminek nem tudjuk pontosan az életkorát, több mint 600 évesnek mondjuk. Talán társai is voltak a templom körül, és a helyiek hiedelme szerint az egyik társára akasztották 1661-ben a templom harangját, amikor az akkori harangláb összeomlott. A hársfán túl látványosság még az a sok homokkő sírkő is, ami ugye az 1700-as évektől egészen az 1800-as évek derekáig állítódott, és egy-egy új sír ásásakor is előkerülnek ilyenek, latin, latin-magyar és magyar feliratúak. Ezeknek is elkészült egy rendszeres összeírása, ami most már elérhető. Meg hát ott van a világháborús emlékmű is a temetőkertben, ami szintén egy érdekes darab, hiszen egy korondon kiégetett emlékműről van szó.
Hosszú távon meg lehet maradni itt én lakán, mert fiatal családanyával beszélgetek.
Én úgy gondolom, hogy igen, addig, amíg egy hely, egy közösség az embernek ad, és ezt vissza lehet tükrözni, úgyhogy azt érezzük, jó itt élni, jó itt közösen dolgozni, álmodni, ünnepelni, még együtt sírni is, és szenvedni is, ha úgy hozza az életünk, akkor lehet.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szávai Márton vagyok, nyugalmazott tanító, 95 éves, 59-ben jöttem ide, és 90-ben mentem nyugdíjba. Úgyhogy 30 éve, hogy nyugdíjas vagyok.
És a tanító bácsi nyugdíjba ment, már megszűnt az iskola is.
Utána meg. Még 2 évig működött, azután gyermekhiány miatt megszűnt.
Milyenek voltak ezek a gyerekek? Mennyire volt velük nehéz dolgozni?
Ó, hát aztán az mindenki a mesterségét érti, ilyen probléma nincsen. Nehéz vagy könnyű. Végezni kell a munkás, ennyi az egész.
Milyen körülmények között dolgoztak?
Hát attól függ, hogy mikor milyen volt a helyzet. Az én időszakom a kommunizmus idejére esett, úgyhogy azt a hosszú folyamatot végig kellett élni.
A szülők mennyire voltak akkor partnerek a munkában?
A szülők azok mindig a gyerekek mellett voltak, hát én lakának a demográfiai tényezője az helyben topogott. Sokat nem változott, általában a családtípus 2 gyerek volt, úgyhogy az stagnált hosszú időn keresztül. Viszont amikor jött a kolhozrendszer, akkor ilyen gyerekcentrikus állapot állott elő, hogyha már tőle kihúzták a földet, akkor a gyerek ne essen vissza. Ezért megindult a városok felé való orientálódás. Amikor idejöttem, 59-ben 7-800 közt volt a lakosság létszáma. Ma a 100-on alul került. És ez fokozatosan aznak tulajdonítható be, hogy utánpótlás nem volt, mert akik elmentek, ott is maradtak.
De a tanító bácsi nem csak tanította ezeket a gyerekeket a kötelező tananyagra, hanem kellett velük iskolán kívüli tevékenységet is folytatni, színjátszó csoportot vezetett, még szerepelt is a tanító bácsi.
Ó, hát aztán ez egy más műfaj, nem csak a gyerekekkel, a felnőttekkel is ugyanez volt a helyzet. Különben én lakának régi kultúrája van, felkutattam annak idején a kezdetét, és rájöttem, hogy 800-as évek vége fele megindult az önszerveződés, megindult az egylet. Ebben az egyletben ifjak vettek részt, színjátszó csoportjuk volt, műsorokat adtak, de volt egy szervezett kultúra, ami nemigen fordult elő máshol.
De ezt a párt is kötelezte annak idején?
Hát annak idején a 800-as években nem volt párt, különben ilyen párti állásfoglalás a faluban nem volt. Kommunizmus alatt szerveztek be egy néhányat, kezdetben nehezen ment, a végén rájöttek, hogy túl kell élni, és azok lettek a pártagok, akik a másik rendszerben is éppen ők lettek volna vezetők.
A kommunizmus éveire gondoltam, hogy akkor a tanítók még állatösszeírásba is be voltak fogva, meg minden, ami csak létezett, rájuk volt sózva.
Ó, hát aztán az iskolán kívüli munka több volt, mint az iskolán belüli. Az éjtetős évvilágán mindenki parancsolt, pártitkártól, néptanás elnöktől, aktivistától megkezdve, és az mindig valamilyen feladattól megbízt, úgyhogy szabadidő nagyon kevés volt.
De ennek ellenére a tanító bácsa azért magának keresett más munkát is. Őshonos gyümölcs fajtákat próbált megmenteni, egy egész kertre valót hozott össze.
Mondjuk az ilyen rábízott munkákból, amire az ember kényszerített, egyetlen egy volt egy időszak, ez a 70-es években volt a gyümölcsészet állományának az összeírása. Területi vonatkozásban indították el, annak alapján, hogy a termő területek hány százaléka gyümölcsös. Na hát én ennek akkor örültem olyan szempontból, mert a gyümölcsészettel gyermekkoromtól foglalkoztam. Jól emlékszem annak idején, szereltem egy hangnyelű bicskot, és aztán láttam, hogy az egyik fáról teszik a másikra az ágat, megpróbáltam én is, úgyhogy mire az iskolát elvégeztem, akkor már oltottam. No hát ezt a gyerekeknek is átadtam, hogy tudják, de rájöttem arra, hogy az újfajták, azok tért hódítanak, csemetekertekbe azt lehet kapni, tehát a nagybani termesztés arrafele orientálódott, és a kis gazdaságokban is. Akkor láttam, hogy sok olyan fajta van, ami teljesen kiveszett, vagy már nincs meg. Ezért összeírtam azokat a régi fákat, amelyek egy részük csak itt honos, egyebütt nem találtam. Nyilván tartásba azért vettem, hogy gondoltam valamiféleképpen ezeket meg kellene menteni, de erre alkalom nem adódott, mindaddig, amíg a földek vissza nem kerültek. Ahogy a földek visszakerültek, azon nyomba hozzakezdtem, hogy egy génbankot csináljak a helyi fajtákból a megmaradások érdekében, és aztán azoknak a leírását megcsináltam, és nyilván is tartottam, úgyhogy Ezek jó része megmaradt, viszont nagyon viszontagságos volt annak a fenntartása még mai napig is. Egyrészt az állatok, másrészt pedig a helyváltoztatás, nevezzem úgy, hogy innen kivesz és egyébként elültetik. Ilyennek is sok olyan fajta volt, ami nem tudom, hogy hova került el. Viszont ami megvan, azokat mind a mai napig rendbe tartom, és csináltam is róluk egy jegyzetet, hogy melyik milyen, ami még várat magára, hogy az nyilvánosságra kerüljön.
Hány fajtáról beszélgetünk? Hány fajtát mentett meg?
81 almafajta és 72 körtét. A többi nem érdekelt engem, ami más vidéken van, hanem csupán ennek a körzetnek, ennek a vidéknek a fajtái. Hát olyan fajták vannak, ami egyebütt megvan, itt nincs, és olyan is van, ami itt van, meg egyebütt nincs.
Amikor jöttünk, a tanító bácsi dolgozott, mindig dolgozik valamin, és nem csak a gyümölcsfajták átmentésén, hanem publikál is.
Amit az ember leír, az megmarad, s amit nem ér, az oda lesz. Monográfián dolgozom, adatokat gyűjtettem végig, amíg itt voltam, ugye a népesség szempontjából. Szóval, ami hozzátartozott. Ezelőtt 20-22 esztendővel próbáltam, szóval leírásban vannak most is meg, de jött egy professzor Bécsből ide, beszélgettünk, aztán javaslata volt, hogy csináljunk egy konferencia sorozatot, és műfajonként, két évenként, vagy ahogy tudjuk, azt tegyük közzé. Ebben a nyelv területen, akik vannak, keresünk meg a legfelső szakembereit, azoknak a bevonásával egy-egy konferencián tartsák meg előadásaikat, és azt akármilyen nehézségek közepette, mert pénzt kellett teremteni annak a kiadására, ez a sorozatot megindított. 8 volt meg, a 9. lenne a következő. Az utolsót a lakások, házak, porták leírását, ezt online-on tartottuk meg. Ha sikerül, jövő évben kiadásra kerül a kötet is.
És a monográfia az mikor készül el?
Lassan megy, mert még mai napig is az adatokat gyűjtöm, hát az akkor lesz csak, amikor leteszem végleg a tollat.
Tanító bácsi, mennyire boldogul az új technikával, vagy még mindig leírja papírra dolgokat?
Mind a kettőt igénybe veszem. Legtöbbet leírom a szertére, és azokat rendezgetem, aztán most műfajonként mit hova tegyek. Gondolom, hogy még addig élek, hogy elkészítem.
Veronika vagyok, én lakán születtem, elmentem, visszajöttem mind a fecskék, az öregek gondozásával foglalkoztam, szociális munkával, és egy gondolattal kipattantották az öregek, hogy milyen jó lenne, ha az ők nagyanyja szőttesiből egy-egy darab valahol megmaradna, mert most nem kell a fiataloknak. Így indult el a gyűjtemény, ez az udvar, így indult el az én életem, itt én lakán. Családom is van, de itt én lakán egyedül vagyok.
Mikor kezdődött el ennek a megvalósítása?
Lassan, hogy körülbelül 20 éve. Sajnos nem azzal a gondolattal, hogy én most össze fogom itt gyűjteni, hanem mondjam már meg annak az Erzsi néninek, hogy ne búsuljon. Egy darab megmaradt, s ha majd az unokája jön, akkor elviheti szépen emlékbe a nagyanyja vagy a dédnagyanyja szőttesít. És akkor egy láda aljába, ott fenn egy szobába, oda rakicsáltam be szépen. Rakicsáltam, és addig rakicsáltam, amíg szépen megtelt a láda, kezdett a másik láda is telni, akkor a szobát kellett feladni. Nagy csak ez a szoba, nem a másik szoba is. Na hát ott se férünk. Igen, de egy szobába hogy tegyek be egy ekét? Sehogy se tudtam betenni, és akkor így lassan az emberek is jöttek, hoztak. Mikor látták, hogy nem arra megy ki, hogy eladjam, vagy pénzért tegyem, vagy kereskedjek, vagy valami, akkor megnyugodott a lelkük, és bizalommal hoztak ide. Nem csak én lakiak, Székelykeresztúról többen, Székelyudvarhelyről, környékiről, Székelyderzsből. Szóval jöttek, hoztak, és mai napig is szeretettel jönnek, hoznak, csak azért, hogy a nagyapja emlékiből csak ennyit tudjon, hogy megmaradt. Talán legtöbben külföldre mentek, és így köszöntek el. Annak a lelke olyan tiszta lelke lesz, és ha valamikor ide visszajön, és megnézi, hogy talán az őseiből van egy cseppnyi, egy darabnyi, akkor azt mondom én önöknek, hogy nem értünk hiába.
Én úgy látom, hogy az egész életterét most már elárasztották ezek a tárgyak, de ez nem rossz. Ön úgy mozog ezek között, mintha ezek mindig is itt lettek volna.
Pontosan, ez egy életerőt ad. Lehet, hogy akik bejönnek, önök láttak ennél szebbet, ennél jobbat, ennél rendezetebbet, annál elegánsabbat, annál digitálisabbat, mit tudom én, minek hívják. De én minden darabban látok egy ember életet, látok egy asszony életet, egy férfiú munkát, látom azoknak az egész életüknek a nagy részét, amiben megkapaszkodnak. Ezek mind-mind végigkísérnek, estétől reggelig, reggeltől estig, és úgy érzem, hogy itt élnek körülöttem. Szellemük itt van, és azt szeretném, hogy ők valahol, ha tényleg látnak, és tényleg éreznek, tudják azt, hogy itt megmaradtak, én lakáról nem tűntek el nyomtalanul.
Nagyon szerethette ezeket az embereket, hát homályos lett a szeme, hogy beszél róluk.
Ez biztos, mert nagyon sokat rendeztem is, mellettük is voltam utolsó perceikbe is, vigasztalásukba is, bánatukba is, örömükbe is, és kísér, azt hiszem engem is végig kísér. Jó, vannak utódjaik, de hogy mondani szokták, ami akkor érték volt, most kevésbé. Ami most nagy érték, azoknak volt kevésbé. Valahogy egyeztetni kell ezt a két életet, mert úgy nem lesz jövőnk, ha nincsenek gyökereink. Ezt meg kell értenünk. Erős hittel, a hagyományokkal, a kultúránkkal, ha összekapaszkodunk mi, ezek az emberek, akiknek érték ez, nem hiszem, hogy a világon olyan jönne, amit széttépne vagy megsemmisíteni a Székelyföldet, az én laki embert.
Itt az egykori falusi életnek minden mozzanatát megtalálják a látogatók, tehát itt a méhészkedéstől elkezdve a gazdálkodásig, a tűzoltóságig, a szövésig, itt minden többé-kevésbé be van mutatva. Azt tudja-e, hogy hány tárgy van itt a birtokában?
Pontosan nem tudom, mert van úgy, hogy szét van szedve, például egy szövés. Jár az ugye osztóátából legalább 6-7 dolog oda tartozik. Hogyha most azt mondom, hogy a szövés, vagy azt mondom, hogy a csizmadia, vagy azt mondom, hogy a cipészet, vagy azt mondom, hogy a kötélverő, a kenderfeldolgozás. Hát azt mondom, hogy a kenderfeldolgozás, abban benne van a szövés, az asszonyok dolga, de viszont a férfiak, a kötélvetés, ott ugyanaz. Ezeket mind összesítve most vagyunk azon az úton, hogy három nyelven legalább, magyarul, románul és angolul tudjuk ezt elkészítetni, és talán inkább azt tudjuk, hogy mi nincs. Vajon mi hiányzik még abból a székely portáról, amelyik büszke volt önmagára, aki felnevelt 10-12 gyermeket, és azt mondta, hogy egy gerebje fog és szégyen a kommámhoz menni. Tehát kicsibe mindent megcsinált, elkészített. És ő akkor azt mondta a fiának is, mikor nősült, mikor már minden megvolt, ugye a szokások szerint, és házasodott a fia, azt mondta, fiam, te úgy házasodj, hogy annyi gyermeked legyen, hogy legyen a hazának, jusson az Istennek, s maradjon a családnak. No, ez volt a titka annak, hogy megmaradhattunk, vagyunk, itt vagyunk, van egy erős egyházunk, kicsik vagyunk, de nem attól függ. Ha erősen belekapaszkodunk hitünkbe, s van egy ügyes, tiszteletes asszonyunk, aki tudja, hogy hova, merre vezet, akkor nekünk nincsen gondunk a megmaradásra. Egyre kevesebb a régi ház. Feljavítják jó rendbe. A modern házakot még jobban modernizálják, és azokban már nincsenek régi dolgok. Azt mondták, hogy egy fonókerékkel megfőle egy puliszka. Hogyha még 50 évvel ezelőtt indultunk volna meg, sok mindent meg tudott volna menteni. A megsemmisüléstől, vagy éppen felvásárolták, továbbadták, elvitték innen, de nem mondhatok olyant önöknek, hogy szeretném, ha abból lenne, s nincs. Mert a fiam is abba jár, mikor szabad, hogy elmenjen abba a faluba, s megkeresse, hogy ez nincs, de én pénzt adok érte, s adják nekem, mert megveszem. S akkor van nekünk egy Zolink, amelyiknek van két kicsi lova, megy és elhozza a szekérrel, aztán messzibről hozzák ide helybe kocsival is. Van, aki jó pénzt remél, az se baj, van, aki úgy adja ajándékba, az sem baj, csak összekerüljön és meglegyen.
Jó, de meddig lehet ezt a hobbit vagy ezt a szenvedélyt finanszírozni? Van olyan tárgy, amiért bármennyit is megad, csak itt legyen a gyűjteményében?
Például egy kicsit megfogott ott a nyergeknél, és akkor vannak itt most a képek, amelyik a régi történelmünk ágya, Erdély fejedelmei, elég jó pénzt kérnek érte, ami kicsi pénzünk van, összerakjuk, és nem adják ajándékba, de nekünk már ajándék, ha ide kerülhet. Úgyhogy nem hiszem, hogy lenne lehetetlen. Talán, hogyha olyan horribilis összeg lenne, talán gondolok egy olyanra, hogy egy szponzor megsajnál, és akkor azt mondja, hogy na, csak segítek ezeken. Segítek a falun, segítek a székelyeken, az én lakiakon, segítek megmaradni. Nekünk az a célunk, az a lényeg, hogy megmutathassuk önöknek, hogy élt itt egy büszke nép, él most is, háborút megérte, első, második világháborúkat, ilyen izmusokat, mindent, és megmaradt. Kenyeret előállította, élelmet, ruházatot a gyermekeknek, de megmaradt. Mert én most is azt mondom, megsegít a Jóisten, ha erősítünk van.
Nagyon sokan felfedezték én lakát. Mindenki eljön a tájházhoz, a gyűjteményt megnézi?
Lehet, hogy nem mindenki, azt már nem tudhatom, de elég sokan, elég szép számmal jöttek a társadalom minden rétegéből. Sok kellemes percet szereztek nekünk, és energiát és egy lökést adtak, hogy csináljuk, mert érdemes, mert mások is értékelik. Hát aki értékeli, persze. Mert azok között is van, aki átsíklik a dolgokon. Olyan a mai fiatalság is, hogy nem tudja elképzelni, hogy megcsinálja magának a ruhát, a kenyeret, előállítja. 10-12 gyermeket, ha egynek sem bírja rendezni a ruhaneműit, nemhogy 12-nek, és mind felnőttek, mind megállták helyüket. Hazavédelmébe, a szülőföld védelmébe, mindig helytáltak, és kimondottan büszke vagyok a székely emberre, mert az megtalálta módját, hogy ő saját maga önfenntartásképp megtegye. Az én lakiakra is jellemző volt, de hát, hogy elfogytunk ennyire, per pillanat, most így van. Még volt, hogy hullámvölgybe került itt a lakóság, kevesen voltak, de megkapaszkodtak, megsokasodtak, és én azt hiszem, hogy ezután is így lesz.
Bármikor látogatható ez a gyűjtemény?
Igen. Ha esetleg van dolgom reggelibe, elmegyek az öregekhez, vagy egy injekcióra, akkor azt hamar elrendezem. Viszont egyre több a turista, és egyre kevesebb az időm másfelé, és talán nem szégyenkezve mondom el azt, hogy nem 20 év felé megyek, hanem 70 felé, úgyhogy egy kicsit meg kell, hogy álljak, amikor úgy érzem, hogy elfáradok.
De ez a nagy érdeklődés és az emberek szeretete látva ezt a gyűjteményt és az ön hozzáállását, gondolom, hogy legyen bármennyi X is, lendületet ad.
Így van, pontosan. Talán, hogyha nem volna érdeklődés, az emberek szeretete, önök látogatása, akkor nem volna energia, nem volna honnan töltödni. Így, hogyha jönnek és olyan szeretettel vannak, akkor szeretettel állunk hozzá, na még jobban, még tenni kell azért, és szívesen, szeretettel tesszük azt.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Harita megyei Én lakán készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Koronka Attila tanácsossal, a közbirtokosság elnökével, Jánosi Zita és Jánosi János nyugalmazott tanárokkal, Bálint Mihály volt gondnokkal és feleségével Bertával, Dancsal pár vállalkozóval, vendéglátóval, valamint Fülöp Róbert fiatal beköltözöttel és feleségével Erikával, még több érdekességet próbálunk elmesélni erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.